Mindenki üdvözölte azt a gondolatot, hogy szét kell választani az államot és az egyházat. Miért jó ez az államnak, és miért jó az egyháznak?
Ez most már egy alkotmányos evidencia gyakorlatilag Európában és az Európai Unió tagállamaiban, és nyilvánvalóan az egyházak számára olyan szempontból fontos, hogy az egyházaknak a belső autonómiáját meg lehessen őrizni, sőt, mi azt szeretnénk, és ebbe a törvénybe vannak nagyon pontos megfogalmazások arra vonatkozóak, hogy az egyházak belső autonómiáját nem hogy meg kell őrizni, hanem erősítenünk kell. Többek között ugye a belső eljárási rendet, az egyházaknak a belső eljárási rendjét az állami hatóságoknak tiszteletbe kell tartani. Ez az elmúlt években is problémát okozott, például a református egyház esetében is. Különböző református oktatási intézményekkel összefüggésben fordult elő olyan probléma, hogy belső egyházi döntéseket az állami hatóságok nem vettek figyelembe. Ez most pontosítva lesz az új törvényben.
Az LMP kifogásolta például, hogy nem tartalmazza a törvénytervezet az állam világnézeti semlegességét. Kell semlegesnek lennie az államnak?
Én nekem mindig problémám volt egyáltalán ezzel a fogalommal, hogy hogyan lehetséges ez a semlegesség, illetve világnézeti semlegesség. Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, tehát ezt a törvényben nem is iktattuk be. De nyilvánvaló, hogy értékorientáltnak kell lenni az államnak is. Tehát ez, hogy semlegesség, ez számomra és a mai kormány számára így nem mond semmit. Azt gondolom, hogy értékek iránt elkötelezett államnak is kell lenni, és természetesen tudjuk, hogy az egyházak pedig különösen elkötelezettek az értékek irányában. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a törvénybe ilyen megfogalmazást nem is kell beleépíteni.
Ugye csehországi reformátussal beszéltem, és azt mondta, hogy ott eszükbe nem jut, hogy ilyesmit foglaljanak bele az alkotmányba. Ott az állam semleges, hiszen úgy tud mindenkihez egyformán viszonyulni. Ezek szerint ez Magyarországon másképp van?
Hát azt gondolom, az új alaptörvény helyére tett bizonyos dolgokat. Nyilvánvaló, hogy a magyar történelmi fejlődés, a magyar történelmi múlt, az meg kell, hogy jelenjen egy új alaptörvényben. És egyébként én azt hiszem, hogy nem tettünk mást ebben az új alaptörvényben, mint hogy a valóságot és a történelmi realitást belefogalmaztuk és beleírtuk ebbe az új alaptörvénybe. Én is úgy látom, hogy ez a törvény egy keresztény értékekre épülő törvény. Nagyon sok helyen ez megjelenik benne, de nyilvánvaló, hogy ez a magyar valósághoz van igazítva és a magyar valóságot tükrözi.
Csak egy nagyon picit menjünk bele a részletekbe. Mi a helyzet a hitoktatás kérdésével? Ha jól tudom, a tervezet azt javasolja, hogy ahol a szülők többsége, illetve az iskolai igazgató is így dönt és szeretné, ott kötelezővé lehetne tenni a hitoktatást. Nem pont az MSZP volt, aki ezt kifogásolta.
Önmagában csak a hitoktatás szó szerepel, tehát ilyen részletességgel a jelenlegi javaslat még nem szabályozza ezt a kérdést. Önmagában én azt tartom egy döntő fordulatnak, hogy egy sarkalatos törvényben, egy kétharmados törvényben maga a hitoktatás, mint lehetőség, mint valóság bekerül. Az előző törvényben ez nem volt benne. Most az, hogy a hitoktatás milyen lesz gyakorlati módon megvalósítva, az egy külön kérdés, az egy szakmai részletkérdés, amit az oktatási törvénybe, illetve a nemzeti alaptanterbe kell szerepeltetni. Egyelőre ez egy nyitott kérdés. A lényeg az, hogy a hitoktatás, mint forma, mint intézményesített forma, az már az egyházi törvénybe szerepel.
Mit gondol, hogy mi a legnagyobb erénye ennek a törvénytervezetnek?
Hát én azt hiszem, hogy egyrészt ad fogalmakat, és fogalmakat tisztáz. Az előző törvényben ilyen gyakorlatilag nem volt. Tehát például nyilván nem teológiai értelemben, de jogi értelemben megfogalmazza, hogy mit értünk az alatt, hogy vallási tevékenység, mit értünk az alatt, hogy egyház. Hát alapvető fogalmakat tisztáz, ez szerintem egy lényeges kérdés.
Pont a Varga László képviselő úr nevéhez fűződik, aki mondta, hogy jogi értelemben kell az egyházat nézni, és nem teológiai értelemben.
Nyilvánvaló, hogy ez egy teológiai fogalom, ez egyértelmű. Na de hát mivel az egyház az egy társadalmilag is létező valóság, a társadalomban igenis intézményesített formában működő közösség, és az állam és az egyház kapcsolatrendszerében fontos, hogy ebben a törvényben tisztázzuk ezt a kérdést. Nyilvánvaló, egyéb területeken abszolút mértékben teológiai és ekléziológiai kérdés marad, de az állam és egyház kapcsolatrendszerében, illetve hogy az állam, mint olyan, mit ismer el egyházként, és mit támogat egyházként, ilyen szempontból jogilag tisztázni kell ezt a kérdést, és ezért definiáljuk most ebben a törvényben ezt a fogalmat, hogy egyház. Tehát nem teológiai kísérletet teszünk arra, hogy definiáljuk, hanem jogilag definiáljuk. A törvény hatája alatt értendő egyházi fogalom fog belekerülni a törvénybe. Ami nagy érték szintén, a nagy értéke a törvénynek az az, hogy a regisztráció során nagyon precíz, konkrét elveket fogalmaz meg, és a regisztráció során a fővárosi bírósághoz terepíti a döntés jogát, tehát nem az összes bíróságon jegyeztetgetheti be mindenki, hanem egyetlen egy helyen lesz, egy nyilvántartásban lesznek ezek az egyházak, és nagyon pontos kritériumrendszer mentén lehet majd ezt a regisztrációt elvégezni. Ugye kettős regisztrációról beszélünk, részben az országgyűlés dönt, bizonyos elvek alapján, bizonyos listák mentén a regisztrációról, részben pedig a fővárosi bíróság a törvény hatályba lépését követően a törvénynek a kritériumrendszeré mentén. Tehát alapvető hitelveket kell bírnia ennek a közösségnek, 20 éves honosság, 1000 fő és belső szabályzat, és ezek alapján lehet a regisztrációt elindítani egyáltalán.
Sokszor egy törvény azért foglalkoztatja az embereket, mert érdekli őket, hogy hogyan változik meg ezáltal az ő mindennapi életük. Reformátusoknak hogyan fog változni az életük, hogyha ez a törvény hatályba lép? Fogunk belőle valamit érzékelni?
Hát a reformátusok, hogy mondjam, olyan értelemben nem fognak érzékelni szerintem, hogy az állam-egyház kapcsolatrendszere tartalmilag nyilvánvalóan nem fog sokat változni. Az egy nyilván kormányzati politika kérdés, hogy éppen milyen kormány, milyen egyház politikát valósít meg. Ilyen értelemben már élvezhetik a reformátusok az új kormánynak a egyházpolitikai paradigmaváltását. Olyan szempontból viszont talán fontos, hogy a társadalomban a magyar reformátusság helyzete, a magyar reformátusságnak a helyi viszonyokba betöltött szerepe, más közösségekhez való viszonya, a definícióknak a pontosítása, ilyen szempontból szerintem érzékelhetővé fog válni az, hogy hitelesebbé fog válni az egész református egyház, hiszen ez nagyon fontos célja volt, célkitűzése volt a törvényjavaslat előkészítőinek és a törvényjavaslatnak magának, hogy a történelmi egyházainkat hitelesíthessük, és ne lehessen lejáratni mindenféle következmény nélkül az egyház fogalmat például, ne lehessen lejáratni az egyházi értékek, a keresztény értékek fogalmait, és valóban csak azok lehessenek egyházként, vallási közösségként bejegyezve, akik valóban egyházi és vallási tevékenységet folytatnak. Ilyen szempontból szerintem érzékelhető változás lesz a következő években, hogy hitelesítődik az egész rendszer, az egész egyházi intézményrendszer.
Azt mondta, hogy nagyon fontos az állam és az egyház kapcsolatában a bizalom, ami az elmúlt 8 évben hiányzott, és hogy ezt fokozatosan lehet helyreállítani. Milyen lépésekkel?
Bizalom erősítő lépésekkel. Én a magam részéről az elmúlt egy évben igyekeztem ezeket mindenképpen megtenni. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos gesztusokat tett a kormány, hiszen a szocialisták által törvénytelenül fizetett egyházi közoktatási kiegészítő támogatást elkezdtük visszatörleszteni. A különböző jogszabályokba több egyházi javaslatot már be tudtunk vinni módosításképpen. A költségvetést már úgy tudtuk összeállítani, az ezévi költségvetést, ami hát azt gondolom, hogy pozitív lépéseket tartalmaz. Az egyházi közoktatási intézményeknek a kiegészítő normatíváját nagyon radikális mértékben növelni tudtuk, tehát helyreállítottuk az egyházi intézményeknek a egyenlő finanszírozását. Én azt gondolom, hogy ez az új egyházi törvény is mindenképpen a konszenzust erősíti, hiszen együtt közösen készítettük el az egyházak bevonásával. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok olyan lépés történt, ami ennek a bizalomnak a helyreállítását szolgálta. Nyilván a bizalom a legnagyobb dolog, tehát én azt mondom, hogy a költségvetésen, jogszabályokon túlmenően a bizalom a legfontosabb és a leghatalmasabb erő, és ennek a újra helyreállítása ahhoz több idő kell, de ezen dolgozunk elkötelezetten.
Említette, hogy az egyház finanszírozás kérdése igaz, hogy más, de hogy gondolkodnak az 1% kérdésén is. Elképzelhető, hogy ez változni fog a jövőben?
Erre még konkrét választ nem tudok adni. A lényeg az, hogy mindenképpen az egyházaknak a bevonásával együtt kívánunk dönteni arról, hogy mi legyen a jövője ennek. Az nyilvánvaló, hogy a mostani adórendszer változás miatt, ahol ugye csökkennek a személyi jövedelemadó kötelezettségek, nagyon sok esetben. Nyilván az 1% is emiatt csökken, tehát mindenképpen nekünk ahhoz, hogy tartani tudjuk a mostani, legalább a mostani nagyságrendet, ez mindenképpen valamilyen változtatást kell eszközölni. Viszont szerintem az fontos, hogy az új egyházi törvényben már belefogalmaztuk azt is, hogyha netalántán az 1% megváltozna, akkor az 1%-ot követő rendszer is az egyházaknak a hitéleti támogatását jelenti majd, tehát így fogjuk az egyházi törvénybe elkönyvelni. Úgyhogy már erre készültünk az egyházi törvény előkészítése során is. Én abban bízom, hogy meg fogunk tudni egyezni a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve az egyházak és a különböző szaktárcák, amikor ezt a törvényjavaslatot felül fogjuk vizsgálni majd ősszel.
Fontos a kormánynak, hogy az egész kárpát-medencei magyarság felől gondolkodnak. És említette, hogy szeret konkrétumokat mondani. Hogy tudnak mondjuk a felvidéki reformátusoknak segíteni, akik most csatlakoztak az Egységes Magyar Református Egyházhoz, és azért halljuk, hogy elég sok probléma van ebből Szlovákiában.
Hát én azt gondolom, hogy politikailag tudunk segíteni, és támogatás politikailag is. Politikailag úgy, hogy minden egyeztetésen fölvetjük ezt a kérdést, illetve próbáljuk gyógyítani és kezelni, amit politikailag egy kormány meg tud tenni nyilvánvalóan. Éppen most jövő héten utazom Pozsonyba, és többek között erről is szó lesz. A másik pedig a támogatás politika. Ettől az évtől kezdődően a felvidéki magyar reformátusokat az úgynevezett szorványtámogatás keretében kiemelten fogjuk támogatni. Eddig nem kaptak az előző kormányzatoktól ilyen támogatást, ebbe az évben ez is megindul. Tehát a lelkészeknek a szorványtámogatása, illetve azon projektekbe, amelyekbe a többi egyházak is kérelmeket tudtak benyújtani, ők is tudtak benyújtani, és ők is nyilván fognak majd bizonyos pályázatokra állami kormányzati támogatást kapni. Erről most még konkrétumokat nem tudok mondani, mert következő 1-2 hétben véglegesítjük majd a döntéseket.